Isten igéjét hallgassuk, testvérek, Ezékiel könyve 31. fejezetéből az első 14 verset olvasom. A 11. évben, a 3. hónap elsején így szólt hozzám az Úr igéje. Emberfia, mondd ezt a fáraóról, Egyiptom királyáról és népe tömegéről. Nagyságban ki volna hozzád fogható? Nézd, Asszíria olyan volt, mint egy libanoni cédrus. Szépek voltak ágai, árnyas a lombja, magasra nőtt, teteje a felhőket érte. Víz növelte nagyra, a mélység vizei tették magassá. Folyóikat az ő tövéhez árasztották mindenfelől, csak patakokat bocsátottak a mező többi fájához. Ezért lett magasabb növésű, mint a mező többi fája. A sok ága nőtt, és hosszú hajtásai lettek a sok víztől, amely feléje áradt. Ágain fészket rakott minden égi madár, hajtásai alatt fialt a mező minden vadja, és árnyékában lakott mindenféle nép. Szép volt nagyságával, hosszan kinyúló ágaival, mert gyökerei sok vizet kaptak. Nem volt hozzá fogható cédrus az Isten kertjében, a ciprusoknak sem voltak hozzá hasonló ágai, és a platánoknak sem voltak olyan hajtásai, mint neki. Isten kertjében egy fa sem volt szépségében hozzá hasonló. Szépé tettem őt lombos ágaival, irigykedett is rá éden minden fája az Isten kertjében. Azért ezt mondja az én Uram az Úr, mivel magasra nőtt és teteje a felhőket érte, felfuvalkodott magassága miatt, a népek urának kezébe adtam. Tegyen vele azt, amit akar, bűne miatt taszítottam el. Kivágták az idegenek, ledöntötték a legkegyetlenebb népek. A hegyekre és a völgyekbe hullottak lombos ágai, hajtásai összetörtek az ország patakmedreiben. Árnyékából elvonult a föld összes népe, és magára hagyta. Ledőlt törzsére rátelepedett minden égi madár, hajtásain ott tanyázott minden mezei vad. Azért ne nőjön túl magasra a víz mellett egy fa sem, ne nyújtsa fel tetejét a felhők közé. Ne bizakodjék el nagyságában senki, ha a víz táplálja, mert mindenki halálra jut, a föld mélyébe azokkal az emberekkel, akik leszálltak a sírba. Köszönjük, Urunk, neked a te igédet, köszönjük neked a vasárnapot, és köszönjük a gyülekezetet. Kérünk téged azért, hogy jöjj közénk a te szent lelked által, hadd szenteljük neked a figyelmünket, a szívünket és egész életünket, és arra kérünk, hogy te legyél az, aki megnyitod előttünk az igét, te legyél az, aki az emberi szavakon és a leírt bibliai igén keresztül eljössz egészen közel a szívünkbe, és megjelensz ott nekünk. Erre várunk, erre vágyunk, és kérünk, hogy te cselekedjél az Úr Jézus nevében. Ámen. Állítólag 1992-ben New Yorkban volt egy sikeres üzletember, aki egy új felhőkarcolót építetett az ő üzlete számára. És éppen ennek az avatóján büszkélkedett a vendégeinek, hogy nézzék meg azt az üveget, amelyből a falai vannak ennek a felhőkarcolónak. Azzal büszkélkedett, hogy teljesen törhetetlen, hogy semmilyen ütés nem árt neki és nem törheti el. És hogy ez demonstrálja, teljes erejéből a szoba egyik végéből neki szaladt ennek a falnak a vállával. És az üveg valóban nem tört be, viszont kipattant a keretéből, és 42 emeletet zuhant mind az üveg ezzel az emberrel együtt a mélybe. Az emberi felfuvalkodottság, vagy ha úgy tetszik, a gőgnek a problémája áll előttünk a mai igében is, és azt mutatja ez a példázat, amiről itt olvasunk. Az emberi gőg, ami azt mondatja, és azt mondja nekünk, hogy te különleges vagy, te kivétel vagy a szabály alól, veled nem történhet meg az, ami másokkal. Ez a gőg az, ami nem csak a felhő karcolóról taszít le embereket, hanem az örökké valóságból is kitaszítja őket, legalábbis az üdvösségből. És az Ezékiel 31 alapján egy már régóta és újra körüljárt téma van előttünk, hogy Isten minden büszke szívet megaláz, még ha úgy tűnik is, hogy az legyőzhetetlen. És ezt kellene újra megértenünk, újra az életünkre alkalmaznunk, hogy mit jelent ez. Nézzük meg először, testvérek, hogy mit üzen Isten a büszke szíveknek. Ugye sokszor találkozunk ezzel a kérdéssel, amit nevezzünk gőgnek, büszkeségnek, felfuvalkodottság értelemben. Tírusról ugye már beszéltünk, hogy 3 fejezetet is szentel neki Ezékiel. Most azt látjuk, hogy Egyiptomról hasonlóan hosszan beszél, és a bűne, a lényeg az ugyanaz, Egyiptomnak a büszkesége, Tírusnak a büszkesége. Ma Egyiptomtól, vagy itt most Egyiptomtól kérdezi meg a proféta által, kihez vagy hasonló nagyságodban? Ezt kérdezi Isten. Majd elmond nekik egy allegóriát Asszíriáról, az előző világbirodalomról. Tulajdonképpen azt akarja megértetni azon keresztül, hogy gondolkodjon el a fáraó azon, hogy ahogy Asszíria, mint egy cédrusfa felfuvalkodott és büszke volt, mint egy fa, amely ott áll az erdő fái között, magasan föléjük magasodva, egyenes szál hajtás, és tényleg azzal büszkélkedhet, hogy nincs más fa, amely az égig ér ott mellette. Ugyanígy büszkélkedett Asszíria is. És nem tanul belőle Egyiptom királya, a fáraó sem, és talán nem tanulunk mi mai emberek azóta sem, hogy a büszkeség az a bukás előtt jár. És a 10. versben ezt mondja Isten, mivel magasra nőtt, és teteje a felhőket érte, és felfuvalkodott a magassága miatt. Ezért jön rá egy büntetés. Látjuk azt, hogy a baj nem az volt, hogy ez a fa nagy volt. A baj nem az, hogy egy birodalom nagy. A baj nem az, hogy nagy hatalma van akár egy embernek, akár egy uralkodónak, hanem a probléma azzal van, amikor ez emiatt felfuvalkodik az illető. Mert mi történt Asszíriával? Azt mondja Egyiptomnak, Isten, a fáraónak, hogy a népek urának kezébe adtam. Tegyen vele azt, amit akar. És a babiloni király legyűrte őt, megalázta őt, és megtörte. Jöttek a favágók, és kivágták. És ugyanígy jár a leghatalmasabb fa is, ma is. Legyen bármilyen vastag a törzse, legyen bármilyen magas. Oda jön az apró ember a fűrésszel, és elvágja, és kidől. Ez a sorsa Isten kezében egy felfuvalkodott hatalomnak, és akár egy felfuvalkodott embernek. A fejezet lényege pedig a 18. versben így szól, dicsőségben és nagyságban éden fái között ki volna hozzád fogható, de majd éden fáival együtt le kell szállnod a föld mélyébe, ahol körülmetéletlenek közt fekszel, fegyverrel, megöltekkel együtt. Így jár majd a fáraó és népének egész tömege. Így szól az Úr, az én Uram. És ez a lehető legnagyobb megaláztatás a fáraónak. Ahol gyakorolták a körülmetélkedést, ők is ezzel választották el magukat a pogányoktól, de hogy a világ birodalom ura fegyvertől, megöltekkel együtt feküdjön azokkal, akiken keresztül tudott eddig gázolni, ez a lehető legnagyobb megaláztatás volt. De mi ennek az üzenete számunkra, testvérek? Ugye még egyszer hadd emlékeztessek benneteket, hogy Egyiptom királyának, Asszíriáról mondja a proféta, Isten üzenete által a cédrusról szóló példázatot. Azt kell látnunk, hogy mint egy számon kérően fordul Isten a fáraóhoz, hogy nem tanultál az előtted járókból? Nem tanultál Asszíria példájából? És ezt kérdezi tőlünk is, hogy miért olyan nehéz tanulnunk az előttek jártak példájából? Miért mondjuk azt mi is, hogy velünk ez nem történhet meg? ami a történelemben már oly sokszor megismétlődött másokkal. Miért mondjuk azt, hogy mi majd másképp csináljuk? Hát talán azért, mert tényleg másképp kellene csinálni, de valóban másképp csináljuk? Mégis mit? Hiszen a gőgöt, a büszkeséget több mint 2000 éven, de még több időn keresztül gyakorlatilag átmentettük a mai világba. Ha a bűnesetre gondolunk és elolvassuk a Bibliából a kedves kis gyermekeknek szóló történetet, ugye? Már ott Isten egy velős, egy nagyon erőteljes utalást mutat arra nézve, hogy a bűnnek a gyökere a felfuvalkodottság, a büszkeség. És amikor a sátán azt mondja a Évának, hogy olyan lehetsz, mint az Isten, akkor egy felfuvalkodottságot kelt, és arra appellál az ő szívébe, hogy akarj nagyobb lenni. Legyél büszke, legyél több, legyél olyan, mint az Isten. És ezt a büszkeséget, ezt a gőget, ezt évezredeken keresztül átmentjük. És a mai hatalmi játszmák kicsiben és nagyban ugyanerről szólnak, a belső büszkeségről. Olvastam a napokban egy áhítatot, ahol így a szupersztároknak a kérdéséről is volt szó többek között. Nyilván a sztár angolul csillagot jelent, és ez így egy kicsit jobban kijön, de mi is tudjuk, hogy szoktuk a sztárokat csillagoknak nevezni. És amikor szupersztárról beszélünk, akkor általában eszünkbe juthat egy nagyszerű sportoló, egy igazi olimpikon, vagy eszünkbe jutnak valami filmsztárok, akik nagyon sok filmben játszottak, akik Oscar-díjat nyernek, ki tudja milyen díjakat, eszünkbe jutnak hírességek. De angol nyelvterületen ugyanígy nevezik el a csillagokat, mégpedig a hatalmas csillagokat, szupersztár. És azt mondják, hogy a világ egyetem legnagyobb ismert csillagára kéne ezt a szót használni. Nem olyan rég felfedeztek egy óriási csillagot, amit hagyományos távcsövek állítólag nem vettek észre a porfelhő miatt, de a Hubble űrteleszkóp mégiscsak észlelte. És úgy mérték meg innen, jelenleg ismereteink szerint, hogy 285 millió kilométer az átmérője, és 10 milliószor fényesebb, mint a nap. Mint a mi napunk. És azt lehet mondani, hogy na ez egy szupersztár. Ez egy igazán szuper csillag a világegyetemben. Szerintem ne is próbáljuk felfogni ezeket a méreteket, azt a fényességet, azt az erőt, ami ebben a csillagban lehet. Sokan azt mondják, hogy a csillagok keletkezéséről szóló elméletek szerint egy ilyen csillag gyakorlatilag lehetetlen. És mégis ott van, és mégis észlelték. És akkor most hajoljunk le egy kicsit újra magunkhoz, kis emberekhez, akik a naptól is már el kell, hogy ájuljunk szinte. Jövünk az emberek közé, és van, aki a gazdagságára büszke, és felfuvalkodik. Van, aki a tudására, van, aki a pozíciójára, egy ilyen világegyetemben, ahol az előbb említettem egy szupersztárt, egy igazi szupersztárt. Sőt, olyanok is vannak, akik még a kapott kegyelemre is büszkék, és azt mondják, hogy én már megszabadultam a bűneimtől, én már tudom az igazságot, én már nem vagyok olyanok, mint mások. És ebből is sokszor úgy képviselve, hogy árad belőle a büszkeség. Talán azért, mert a gőgnek ezer arca van, testvérek. De a probléma az, hogy az evangélium elfogadásának is a legnagyobb gátja éppen a gőg, a büszkeség és a felfuvalkodottság. És ezért hadd szóljak most másodszor egy pár gondolatot arról, hogy az evangélium legnagyobb ellensége is a gőg. Ugye sokan vannak itt is közöttünk, meg szerte a világon, akik régóta járnak templomba. És nyilván ezek között, az emberek között is vannak olyanok, akik még mindig nem adták át az életüket Krisztusnak. És valószínűleg azért nem, mert náluk is esetleg a legnagyobb akadály az evangélium elfogadásában nem az, hogy nem értik az evangéliumot, nem az, hogy tudományos kérdéseik vannak, hanem az, hogy túlságosan büszkék és felfuvalkodottak. Mert a gőg többek között azt csúgja nekünk, hogy te túl nagy vagy ahhoz, hogy hitre legyen szükséged. És Jézusra. A Jézus, meg a hit, meg az egyház, az valójában a gyenge embereknek való, akik nem tudják kezelni az életüket. Neked nincs szükséged mankókra, neked nincs szükséged Jézusra, meg erre, hogy beülj oda a gyengék közé a padba. Te erős vagy. És ez az ilyen ember nem azért nem hisz, mert nincs rá elegendő bizonyíték számára, hogy Jézus Krisztus meghalt az ő bűneiért, hanem azért, mert túl büszke ahhoz, hogy meghajoljon az Isten fia előtt, és a Krisztus váltságműve előtt. Vagy van, akiknek azt súgja a gőg a szívébe, hogy te túl jó vagy ahhoz, hogy az üdvösségre legyen szükséged. És ez talán egy még veszélyesebb súgás, egy még veszélyesebb hozzáállás. Mert te azt mondod, én nem vagyok tolvaj, én nem vagyok részeg, én nem vagyok bűnöző, én nem vagyok gyilkos, én nem vagyok olyan ember, mint, és már is tudunk egy nálunknál rosszabbra gondolni. Én megtartom a 10 parancsolatot, lehet azt is mondod, hogy én becsületes életet élek. Miért kellene nekem megváltás? Az olyan embereknek való, akik tényleg rosszak, akik tényleg elcsúszottak. De én, aki egy tisztességes ember vagyok, tisztességet életet élek, én túl jó vagyok ehhez. Csak azt kellene figyelembe venni, testvérek, hogy ugyanaz az út vezet a mennybe a tömeggyilkosnak, meg neked is, aki a parancsolatokat azt gondolod, ifjúságod óta megtartod, és egy büszke ember vagy. Az Úr Jézus azt mondta, hogy újonnan kell születnetek, és ennélkül lehetetlen meglátni az Isten országát. Egyszerűen nem lehetséges. És ha újonnan kell születnünk, akkor ez a legigazabb, a legjobb és a legbűnösebb emberre egyszerre igaz. Nem ez a feltétel, hanem az, hogy emberek vagyunk, bűnös emberek, és szükségünk van újjászületésre. És valószínűleg ezt nehéz lenyelni, ezt nehéz a szívünkbe venni. Azt megérteni, azt a számunkra igazságtalanságnak tűnő dolgot, hogy nincs különbség egy művel diplomás ember és az utcán vagy az árokba hentergő részeg ember között. Mert mind a kettőnek újjászületésre van szüksége. Azt lenyelni, hogy nincs különbség a vallásos ember, aki minden nap templomba jár, a között, és a között, aki még soha nem tette be ide a lábát, ha nem születtél újjá. Nincs különbség. És ezt nagyon nehéz lenyelni. És ez az a büszkeség, ami súg, hogy mi jók vagyunk, mi elég jók vagyunk ahhoz, hogy ne legyen erre szükségünk. De akkor jön a Róma 3.23, és azt mondja nekünk Isten, tudod, mindenki vétkezett, és híjával van az Isten dicsőségének. Képzeld el ezt, hogy kimész a tengerre, vagy kimegy két ember, akik nem tudnak úszni. Az egyik 100 méterre van a parttól, ahol csak 10 méter mély a víz. A másik beljebb van egy kilométerre, és ott 300 méter mély a víz. Melyiküknek van nagyobb esélye megmenekülni? Nagyjából, ha nem tud úszni, teljesen mindegy. Ha nem jön valaki, aki segítsen, megmentse, lehet 100 méterre, 10 méter mély vízben, lehet egy kilométerre, 300 méter mély vízben, mindketten a vízbe fulladnak, ha ki nem menti őket valaki. És látod, amikor Isten azt mondja, mindenki híjával van az Isten dicsőségének, akkor azt mondja, hogy nem számít, hogy te jobb vagy másoknál. A lényeg az, hogy Krisztus nélkül elveszett vagy. Nem elég, hogy üdvözülj. Krisztus nélkül nem elég a te jóságod. És akkor megint jön a büszkeség, és azt súgja, hogy te meg már túl fejlett vagy ahhoz, hogy egyszerűen csak higgy, és rábízd magad a Krisztusra. Mert vannak olyan emberek, akik járnak a templomba, megtanulják az igéket, tudják a tantételeket előről, hátulról, és azt mondják, ó, én már túl vagyok ezen. Én már nem vagyok kezdő, hogy az evangélium alapjait hallgassam, és Krisztusra kellene bízni magamat. És sajnos ezekből a példákból látszik, hogy valójában a gőg, a felfuvalkodottság egy óriási nagy zár, egy lakat a mi szívünkön. Amire azt mondja Jézus, hogy íme én ott állok az ajtó előtt, és zörgetek, s ha te kinyitod, akkor én bemegyek hozzád, és veled vacsorálok, és megmentelek téged. Mi a kulcs ehhez az ajtóhoz? Az alázat. Az alázatos beismerése annak, hogy Uram, egyedül nem megy, nekem szükségem van rád. Lehet, hogy jobb vagyok, mint más emberek a magam megítélése szerint, de nem vagyok elég jó ahhoz, hogy üdvözüljek. Kérlek, ments meg! És eszünkbe juthat a gazdag ifjú története is. Ki mindenben jó volt, mindent megtartott, gazdag volt. Ha valaki üdvözülhetett, akiről elképzelték az emberek abban a világban, az pont egy ilyen ember volt. És mégis megszomorodva elmegy, és otthagyja az üdvösséget, otthagyja a kegyelmet, amellyel szemben állt. Mondja Jézus azt a példázatot is, amikor a farizeus és a vámszedő felmegy imádkozni. És emlékeztek, a farizeus mi mindenre hivatkozik. Hálát adok, hogy nem vagyok olyan, mint ez itt mellettem, mert én hányszor böjtölök, én tizedet adok, én mindenben... Uram, hát ezt csak elismered. És akkor a vámszedő pedig csak mellét verve azt mondja, Uram, légy irgalmas nekem bűnösnek. És az a döbbenetes, amikor Jézus kimondja, hogy ez ment haza megigazulva. Ez. Aki azt mondta, hogy bűnös vagyok. Aki semmire nem tudott hivatkozni. Csak egyedül Isten irgalmára. A farizeus pedig nyilván nem igazként távozott. A saját szemében lehet, hogy igaz volt. Emberek szemében lehet. De Jézus erre mondta a vámszedőre, hogy ez ment haza megigazulva. És így érkezünk el a harmadik ponthoz, hogy lássuk meg azt, testvérek, az alázat útja vezet az élethez. És ez a legfontosabb kérdés, hogy tegyük fel, hogy akkor mi a teendő? Nem biztos, hogy meggyőztelek arról, hogy tényleg a büszkeséged áll útjába az örök életednek, az üdvösségednek. Lehet, hogy pont nem találtam el, de bízom benne, hogy a Szentlélek eltalálja, hogy benned mi az a büszkeség, ami útjába áll. És bármi legyen is az, a legfontosabb, hogy hogyan szabadulhatsz meg attól a gőgtől, ami Krisztust kizárja az életedből. Ugye most a héten osztottam meg a Facebook oldalunkon egy Spurgeon tanítást, ami nagyjából erről szól, hogy maguk a názáretiek, akik között felnőtt, mégis hogyan utasították el a kegyelmet azok az emberek, akikhez a legközelebb állt, akik a legközelebb voltak hozzá. És ezt figyelmeztetésül szántam mindazoknak, akik a legközelebb vagytok a Krisztushoz, de még mindig nincs üdvösségetek, örök életetek. Hogyan szabadulhatunk meg attól a gőgtől, ami kizár minket a kegyelemből? Egy szóval csak ennyi, vagy egy rövid mondattal, hagyd, hogy Isten megmutasson neked most valamit. Három dolog alapján meg tud neked mutatni valamit. Az első az, nézz fel Istenre, és merj kicsi lenni. Amikor Ézsaiás próféta meglátta az Istent a trónon ülve, akkor úgy kiáltott fel, jaj, nekem, elvesztem, mert tisztátalan ajkú vagyok, egy próféta. Amikor Péter találkozik, szemtől szembe találja magát Jézussal, azt mondja, menj el tőlem, Uram, mert én bűnös ember vagyok. És Jób, akire Isten is azt mondta, hogy nem talál ilyet a világon, ilyen fedhetetlent még egyet abban az időben. Ő is azt mondja az egész könyv végén, hogy eddig csak hírből hallottam rólad, de most saját szememmel láttalak, és ezért visszavonok mindent, és bűnbánatot tartok porban és hamuban. Ézsaiás, Péter és Jób. És még egy csomó más ember a Bibliában. Azt kell lássuk, testvérek, hogy a legnagyobbak is, amikor az Isten szemébe néztek, és felnéztek az Istenre, érezték, hogy milyen töpörödöttek, és semmire valók. És azt látjuk ebből a mintából, hogy senki nem tudja, hogy milyen kicsi ő, amíg nem látja meg azt egyszer legalább az életében, hogy milyen nagy az Isten. Amikor szemtől szembe beszélsz valakivel, és hozzá méred magad, akkor lehet, hogy azt gondolod, te jobb vagy, te nagyobb vagy. És hogy te milyen hatalmas ember vagy. De hogyha egy felhőkarcoló tetejéről nézel le a lenti utcára, az autókat is alig látod mozogni. Ha felülsz egy repülőre és onnan nézel le, már nem is látsz embereket sem, már nem is látsz autókat sem, domborzatot látsz. Ha pedig az űrből nézünk vissza a földre, vagy még távolabbról, a földünk egy kicsi kék pontként elveszik a semmibe. Az egész földünk. És igazából, tudjátok, az Isten az egész univerzumot így látja, és azt olvassuk a Bibliában, hogy ez az egész teremtés, ő benne áll fenn. Most ezt nem fizikailag kell elképzelni, de az Istennek a nagyságát ezért csak mutatja, hogy egy olyan univerzum, ő benne áll fenn, amiben meg sem találnánk a Földet, ha kidobnának bármelyik pontján minket. És akkor mi egy Földön élő ember, ilyen sokat gondolunk magunkról. Azt mondja Ézsaiás proféta, a népek olyanok előtte, mint egy vízcsepp a vödörben. Annyit érnek, mint egy porszem a mérleg serpenyőn. És ezt kellene nekünk megérteni és meglátni, és akkor rájönnénk, hogy semmi, de semmi okunk nincs a büszkeségre. Csak abban az esetben, ha nem az Istenhez méred magad. És ha büszke emberrel találkozunk, gőgös, felfuvalkodott emberrel, az eléggé beszédes, hogy ez az ember még soha nem találkozott az Istennel. Úgyhogy nézz fel rá, és merj kicsi lenni. Másodszor, ha ez már sikerült, akkor nézz egy kicsit befelé, és lásd meg magadban a valóságot. Azt olvastam valahol, hogy a gőg, a felfuvalkodottság olyan, mint a szag. Másoknak a szagát könnyebben érezzük, a sajátunkat kevésbé. Valószínűleg, ha érezzük is saját szagunkat, sokkal elnézőbbek vagyunk, mint másokhoz, mint másokkal szemben, ha az övékét érezzük. De attól még ott van, ha mi elnézzük a magunkét. Attól még ott van, és mások nagyon is érzik. És éppen ezért meg kell kérnünk egy külső személyt, egy független valakit, egy hiteles személyt, Istent, hogy mutassa meg a szívünknek a valóságát. Ezt kéri a zsoltáríró is, 139. Zsoltárban, amikor azt mondja, vizsgálj meg engem, Istenem, és ismerd meg a szívemet, próbálj meg, és ismerd meg gondolataimat. És ilyenkor nem arra utal, hogy az Isten nem ismer, hanem arról beszél, hogy mutasd meg nekem saját magamat, hogy te hogy látsz engem. Ez egy nagyon bölcs kérés, hogy így befele nézzünk, és kérjük meg Istent, hogy Uram, mutasd meg te, hogy látsz engem. És az egy igazi kép lesz. Az nem egy torz kép. Egy külső, hiteles, független személytől. És a harmadik, hogy nézz fel a keresztre, és találd meg ott az életet. A legnagyobb dolog, a legerőteljesebb dolog, ami megtörheti az emberi gőgöt és büszkeséget, az maga a kereszt. Ha valaki hűséggel felnéz a keresztre, ott három dolgot fog, három tényt fog nagyon világosan látni, ha jól látja. Az egyik az, hogy milyen nagy az én bűnöm és nyomorúságom. Olyan nagy, hogy az Isten fiának kellett meghalnia, értem, a kereszten. Nem egy nagyon nagy embernek, nem egy szupersztárnak, akire mi fölnézünk, és azt gondoljuk, hogy na ő aztán igen, hanem az Isten fiának. Aztán azt látjuk a kereszten, hogy milyen nagy az Isten szeretete irántam. Hogy nem engem feszít oda föl, és nem azt mondja, hogy na ez a te sorsod, hanem azt mondja, én elmegyek helyetted, és vállalom ezt. Te pedig csak fogadd el egyszerű hittel, hogy én bár bűnös vagyok, mégis meghalt értem. Ez az Isten szeretetéről beszél. És a harmadik dolog, amit látunk, hogy milyen nagy kegyelmet kaphatok, és kaptam az Istentől. Nekem nem kell csinálnom semmit. Egyszerűen csak el kell fogadnom. Én nem tehetek ahhoz hozzá semmit. Egyszerűen csak el kell fogadnom. És amikor ez a három dolog világossá válik, akkor meg kell érkezzünk oda, hogy semmi, de semmi okom nincs a büszkeségre. Mert mindent az Isten végzett az én üdvösségem érdekébe. És befejezzük, testvérek, azzal, hogy az üzletember, akivel az prédikáció elején kezdtük, Azt hitte, hogy milyen különleges az ő épülete, és pont ez a tévedése, ez a büszkesége lett az ő veszte. És olyan szomorú, hogy milliók most is, ebben a pillanatban is ugyanazt gondolják lelki értelemben a saját életükből, hogy micsoda falakat építettek, mennyire stabil, hogy megáll, hogy velem nem történhet meg, hogy én nem vagyok elveszve, hogy én rendben vagyok a Krisztus nélkül is. És a gőgjüknek ennek a motivációjára ők is rohannak vállal neki feszülve a saját üvegfaluk felé. És aztán lehet, hogy az örök kárhozatba zuhannak. De testvér, ma Isten azt mondja neked, hogy aki ezt most hallod, gondold meg, hogy te melyik fára nézel. Saját magadra, a büszke cédrusra, amit adott esetben jön az apró ember, és majd kivág a fűrészével, vagy a keresztre. Arra a keresztre, ahol Jézus Isten formájában lévén nem tartotta zsákmánynak azt, hogy ő egyenlő az Istennel, hanem megüresítette magát, és engedelmes lett mind halálig, mégpedig a kereszt halálig miattad és miattam. Spurgeon egyik igehirdetése végén azt mondta, emlékezzetek, hogy milyen gyorsan múlnak életünk napjai. És egy 6000-es fős gyülekezetében azt mondta, egyikünk a másik után lép át az örökké valóságba ebből a gyülekezetből minden héten. És aztán ezt mondja, ne lépj az örökké valóságba Krisztus nélkül, könyörgöm, te ne tedd. Hát mivel mi nem vagyunk 6000-en, ezért valószínűleg nincs minden héten, aki átlép az örökké valóságba, de ebben a faluban azért havonta többen is átlépnek, lehet, hogy Krisztus nélkül. És ma Isten könyörög neked, hogy te ne tedd, ne menj Krisztus nélkül az örökké valóságba. Inkább forgasd ezt a kérdést magadban, hogy te melyik úton jársz. A felfuvalkodottság, a gőgnek az útján, ami a pusztulásba vezet, vagy az alázat útján, ami a Krisztus keresztjéhez vezet. Mert Isten a kevélyeknek ellenáll, az alázatosaknak pedig kegyelmet ad. Ez a mai tanítás a számunkra, Egyiptom királyán keresztül, és Ezékiel prófétán keresztül Istennek. Mennyei atyánk, kérünk, bocsáss meg nekünk azért a büszkeségért, azért a felfuvalkodottságért, ami olyan sokszor befészkeli magát a mi szívünkbe is. Kérünk, segíts, hogy valóban láthassuk meg úgy magunkat, ahogyan te látsz minket. És kérünk, segíts, hogy ne a saját igazságunkat keressük, és ne abban bízzunk, hanem egyedül a Krisztus igazságában. És könyörgöm azokért, könyörgünk együtt, akik még nem adták át neked az életüket, hogy nyisd meg az ő szívüket, törd össze a büszkeségüket, vagy saját maguk megalázkodva, hadd fogadják el a te ingyen kegyelmedet. Könyörgünk azért, Urunk, hogy ma is tárd előttük is szélesre a te kapudat, a kegyelmedet, és aki mindezt megértette, és vállalja azt, hogy kicsivé lesz előtted, és kéri a te segítségedet, és rád hagyatkozik. Kérlek Jézus Krisztus nevében, mentsd meg őt az örök kárhozattól. Így kérünk, hogy hallgass meg most a csendben magunkban elmondott imádságokat is. Jézus nevében. Amen.